Fáy András eredeti meséi és aforizmái. Részletek. A fecske. Vidám nyári nap volt, és a fecske víg csevegéssel száldosott a fentebb levegőben. De nem sokára messziről megdörrült az ég, és amint a ború közeledett, mindig alább-alább száldosa a fecske. Míg végre majd a földet horsolá. Kis lélek, így szólt hozzá a veréb, kit a bölcső idő, i alázásra és változásra bírhat. A komor minden időben egyforma marad. Barátom, felel ez. Ostoba az íj bölcs. Magát az időhöz és körülálláshoz szabni tudni, az a fő bölcsesség. A tigris és oroszlán. A vérengző tigris a maga gazdag osztályából mindig a szomszéd oroszlán osztályába hordta ki prédáját megemészteni. Miért teszed ezt? Kérdi az állatkirály. Jobb ízűen esik-e neked osztályomban a falatozás, mint a saját földeden? Nem, de ott már érzik eléggé hatalmamat. Hadd tanulják azt ismerni prédáim gazdagságából itt is. Nem így bánnak-e sok nagy uraink magyarországi jövedelmeikkel? A majomcsoport. Egy majomcsoport égő tűzrakásra talált, melyet emberek hagytak az erdőben. Örvendve tombolt körülte, de rárakni, és azt új fával éleszteni elfelejtette. Mi lett belőle? Pislogott egy darabig a szeretett tűz, de lassanként elaludt. Búsan sompolyogtak el helyéről a gyáva majmok. Hazám fiai, nem így vagyunk-e mi eleink dicsőségével? Lángol az orcánk, annak emlegetésein, dobog szívünk Zrínyi nevére, és tapsolunk a játék színen a magyar dicséretének, de fát alig, ha keveset nem rakunk a tűzre. A kolompos. A juhász juhait úsztatta. Sok munkájába került nekiugratni őket a folyónak, míg végre a kolompos után az egész nyáj megerede. Ugye nagy a tekintetem a nép előtt, így szól a kolompos hiúgőggel a juhászhoz. Az ám, gyáva, kolompodnak, felel ez. Akkor más kosra köté kolompját, emezután úsza a nyáj vissza. Nevetem azoknak gőgét, akiknek a hivatal ad díszt, s nem ők ennek, s mégis eléggé hiúk, ha mások hajlongnak előttük. Elfeledni azt, hogy más a hivatal, más a személy. A majmok. A majmok gesztenyére találtak. Sülve jó ez, mondta az egyik, meglesem az imént az embert, mint sütötte, menjünk, tám még tűzhelyén lelünk tüzet. Jó parást leltek, s mellé kaparták a gyümölcsöt, de ki kaparja ki a már sültet? Magam lábát égessem közgesztenyéért, mond mindegyik, s benn égett a jó gesztenye. Midőn közjóra embert keresünk, sokoly majomra találunk. A gyék a vetés szélein. Érésre sárgálott a vetés, és a tele búzafejek hajlott kalásszal lengtek. Cikázva repdesett hegyeiken a beréb, s szemeket fejtegetett belőlük, hess innen szól hozzá az egér. Az én vetésem ez, közepette lakom. Ugye, felel a beréb? Tán most viszek először belőle a kicsinyeimnek. Már ma korában meglátogattam az élésház ablakán. Tán még több az én jussom hozzá, megszólal a fűriecske. Én benne lakom, palattyommal, naponként kerülgetem, s őrzője vagyok. De rég csősz, kacag az űrge. Hát tudsz-e valamit arról, hogy én az érett kalászokat naponként hordom, mint sajátomat lyukamba? Fejcsóválva hallgatja a gyék, a búza szélén álló bokorból különös vitákat. Istenem, besoknak vetettél, jó szántóvető ember, így sóhajt. hát még hánynak fogsz aratni? A csóka és a méhek. A csóka a méh rajzását csodálta. Bekegyetlen szülék vagytok, így szól az eresztőkhöz. Szányra eresztitek fiaitokat, és nem adtok se lakás, se úti jeleséget szegényeknek. De velek adtuk örökségöket, felelnek ezek. A sonkoly és méz csinálás szép és hasznos mesterségét, és ez több és élelmesebb a víztalan vagyonnál. Lámam ott a csóka tavalyi fészkében, az idén nem szarka költötté. Szülék. Nevelést inkább szeretett magzataitoknak, mint múló vagyont. A ló és kutya. A fuvaros megrakta már szekerét, hámzott lovait kivezeti oljukból, és kis ebe örvendő csevegéssel cikázott azoknak orruk előtt. Örvendjetek, bátya, így szólítja meg ez a gyeplőst, beszép lesz világot látni, friss mező illatját szívni az állott ólszak helyett, ismerkedni sok vidékek hámosival, s különféle réteg füvét harabdálni. Te örvendezhetsz, felel a ló, mert víg szaladozás, ürgézés, falatozás közt telik utad, és ha fáradsz is, terhünknek szöksz fel a szekérre, de én búsan tekintvén a feltornyozott fuvarra hátra, tartok tőle, hogy ostor, ne fogja ébrezgetni és erőltetni majd gyakran lankadó erőmet. Az ebb példázza azokat, kiknek őseik izzadván a kincsért és tekintetért, utánuk könnyen élik világokat, s félváról mosolyogják azokat, kik az életterheiből erőset emelnek. A macska és pudli. A macska és a számtartó pudlia, hogy ki nem nyomozhattam, az uraság roppant gabonatárába záródtak. Hogy éljünk itt el, cica, kérdi az ebb. Én ugyan, hála a gazdámnak, jó, kitanultam a mesterségemet, de te szegény állat. Hát mit tanultál, kérdi viszont a macska. Tudok szolgálni. Lámpást, kosarat hordani, apportírozni, ajtót zárni, és két lábon táncolni. Ugye? Na, jó szerencsét mesterségeidhez. Én nyomorul csak egeret fogni tudok. A macska meghízott, míg a szegény kutya, nem tudván gazdájaként az uraság búzájából elélni, csak hamar felfordult éhen. Szülék, terjedjen ki odáig is gondotok, hogy a mázos kiműveltség mellé legalább egy oly hasznos tudományra is oktassátok fiaitokat, melyel a szükség idején kenyerét megkereshesse. A galamb és a saskesejű. Egy pompás palota fedélzetjén lakozó galamb uras finnyáskodással pillantott az erdőre mellette ejtett repülése közben. Ugyan hogy akadhat oly durva ízlési madár, így kiállt a társának, mely a vadonban szeret lakozni messze minden nemesebb társalkodástól. Esmerjük nemes érzelmeidet, kiállt az erdőszélről egy aktölgy lombjai köztülő saskesei. Irtózol az erdőtől, mert nincs bátorságod benne lakni. Nincs ügyességed belőle élelmedet megszerezni, nincs erőd önkörmeidre szorulni. Higgyétek el, a finnyás érzelgés és uras érzelmek fitoktatásai gyakorta nem egyebek, mint elpuhult gyávaság. 1820-1824. A bélteki ház. Részletek. Most már Matyi szabadabb lőn az erdő vadjánál, s kora előtt önurává ére. Szabad keze mindenben az egy költséget kivéve, de erre nézve is csak annyiban, korlátoltaték gyámjától, hogy jövedelmén a gyámi hatodon és mellé tartozókon felül ne költsön. Első gondja vala tehát paripát szerezni, és agára a kopóval megnépesíteni az ősi udvart. Kevés napok múlva nem tarthatott ezektől a gyámné semmi baromfit, csukatlan semmi jeleséget, sem tiszta udvart. A vendég nem óvhatá meg ezektől csinos köntösét, és a bemenő idegen nem egyszer járt közel Akteon díjához. Puska pipa volt a másik gond, az utóbbi oly mérték után választva, hogy verekedés esetére fokosul is szolgálhasson. Foglalatosságai vadászat, lovaglás, pipafüst eregetés és olykori borozgatások valának. Gyám-gyámné kifakadtak néha, de Vilmos mindig kész volt előbb szóval védeni kegyencét, s ha ez nem használt, mérgesen ütni mankóját a padozathoz, mely demonstráció jel vala a háznál arra, hogy a végidő az engedésre jelen van. A gyámot azon reményt tarták, különben is megszokott béketűrésében, hogy majd ezredhez megyen az ifjú, de ezer reménye csak hamar füstbe ment. Katonaság szállott a faluba és szomszédságba, s közte számos újonc. Így módja volt Matyinak közelebbről látni a katonai életet, mely eddig csak könnyű csillogásával foglalatoskodtatta képzetét. Tapasztalta most a szoros szubordinációt, a születésre nem hajtó vak engedelmességet, a számos öntagadást, kicsapongások, rögtönös megbüntetéseit, s látó tanúja volt egy farmatringozásnak is. Kedve veszett egy új életpályától, mely békében is vad szabadságát és Szilaj kényét zablával fenyegeti, háborúban pedig, melytől különben is titkon nem egyszer borzadozott, sebekkel, sőt halállal is jutalmazgat. Vilmos véletlen halála is sokat segített katonai tüze elhamvasztásában. Elhatározása odaütött ki, hogy itthoni katona legyen, s mindenben magyar vitéz a veszélyekből kiválva. Ez szerint kiadván gyámjának a felmentő levelet, kieszközölteti magának, hogy mint teljes korú átvehesse örökségét. Azután bajusz növeszte, pofa és álszakált szinte a borzasztásig, hogy a horác puja római ifjai tőle inkább fogtak volna remegni, mint hajdan a rémítő alakú pártusoktól. Haját két vállán vastag fürtökben hagyta csügni, saruin az izmos sarkantyúk, hangosabban pengtek a török muzsika résztányérjainál, fennszoktatott fejét sószelence szabású kucsma fedé kakastollal, nyakát egyszerűen övedzi az aranycsipkés fátyol, dolmányán szint oly tisztelkedve csüktek az arany vitézkötések, mint fent tisztelt pipáján a sejembojtok, s öblös kostökén a zöld festésű sallangok. Ha csak mezőre lovaglott is ki, pár pisztoly és fokos állt a nyerekkápában, mert úgy mond, mások után Matyink úgy is született katona a magyar nemes, a katona dolga pedig úton útfélen veszély. Semmiben nem telt oly kénye, mint igaz véres bendegúzfajú magyarnak, és semmitől meg nem rettenthetőnek tartatni. Amint hogyha a veszély kétesen vagy messze utótájban mutatkozott vasgyúrónak is vélhetnéd őt, de a nyilvános veszélyben vitézségét sokan kétségbe szeretnék hozni. Elég az hozzá, hogy a választó pontig és maga körzetében valóban rettentő magyar volt Matyi, s az ismeretlen szőr árnyékos képével, hadverői állásával, hegyke viseletével és szitkaival egyszerre meglepé, s ez rendszerint azon kínos dilemmába jöve, hogy vagy elvonuljon tőle, vagy úgy járja, miként ő fújja. Ezen dilemma még szigorúbb értelmű volt az idegen nemzetűekre nézve. A nyíret tajak, hosszú kabát, nyúlszív, miket együtt járóknak főn, elég alkalmat adtak Matyinak csípkedésekre. Ezeket, ha vendégét azon szerencsétlenségért, hogy asztalához maradt, azzal szeretné nevelni, hogy rakásra főzeti a burgonyát, laput, sárgarépát és több eféléket, miket mind idegen, silány étkeket, nemzeti büszkeséggel utál vala, de azokkal a sógort unalomig kínálgatá. Másik fortéja ilyenkor a leitatás vala, hogy annál biztosabban éreztesse külföldi vendégével a magyar föld gazdagságát és lakosai vendéglátását, és miként a jó szónok sír, ha rikatni akar. Nem gyérenesik meg, hogy Matyink mene jó példával elül, és szivacsként elázik. Sokat tartott Matyi arra, hogy hosszú köntös nem fedé testét, és némely úgynevezett sváb ételt nem kóstolt életében soha. Ezektől, mintha már szagjuktól is idioszinkrázia bántaná, vonult szájjal szoká elfordítgatni arcát, s kedves alkalomul használni arra, hogy róluk nem egész válogatással szedett tréfák segítsenek emésztést a többi magyar étkekre nézve. Hogy az illendőségből mi se hibázzék, egy pár öreg zsellért, kik az ifjú uraság katonai szabályaihoz már nem szokhatának, kibecsültetett Matyi a faluban, és hangász cigányokat szállított helyükbe. Ezek gyakorta úgy felbolygaták Matyinkban a nemes buslakodást és hős lelket, hogy kesergő nótáikon könnyeket is pergetne, miket igen szerete érzékeny szíve jelenségei gyanánt árulgatni. Így az asztali roba és mulatozások, vidortus húzásokkal és ébresztő, cimbalom csengéssel is szaporodván, Matyi udvara csak hamar első víg tanyalőn a környékben, és gyűlpontja a dőzs barátságnak. Matyi a törvénykezés csalkertjében, vékony Tézeusz vala, s az ilyennek borzasztó bréma hosszú levél, mint annak, ki bírja a vezérfonalat. A pereg gondjai, miként Bankó árnya Macbeth vendégségét, gyakran kedvetlenül zavarták Matyi bakchanáliáit. Széttekintett tehát keresve egy alkalmas törvényhárítót, s ezt leguli ügyvédben szerencsésen fel is találá. Leguli egy középnél alacsonyabb, zömök termetű, mint egy 35 éves férfiú vala, kinek külseje terjedelmes hústömege, elhízott arcai, míg közül a kicsinyekre nyomott szemek csak olyformán látszanának ki, miképpen palócházak apró ablakaik, bőkezű önvendéglőre és szenvedélyes asztalbarátra mutatának. Haja főt rákképe és egész lényén egy bizonyos, ki nem tolmácsolható valami, egyszerre megsúgák az idegennek, hogy Legulink azon félelmes ügyességűek és sok eszközűek közé tartozik, kiket meglátván az ember szívében hálát ad az égnek, hogy velek semmi köze. Eleven szemei, ha beszélt, szétlestek, mi hatást tettek szavai hallóiban, és ilyenkor rendszerint kissé sejpes, de gyorsan haladó nyelvének, kommentátorai valának, arcának minden vonásai. Sújtadója kezek, melyek, minthogy több nem vala nekik szabad, amint jött, bizonyítottak, erősítettek, simogattak. Szárazon mosódtak, fenyegettek, de kivált már ekkor tenyérre fordítva. A sportulák sebes elfogadásában különös ügyességgel bírtak. A világ eszes, élelmes és merő férfiúnak hirdeti Legulit, Ki ha a célt érdemesnek látja kivitelre, nem éppen gyermekes kishitű, az eszközök megválasztásában. Ügyes pörkertésznek tartaték ő, ki minden pörmagocskát ügyesen segít a kikelésre, különös gonddal tenyészté az eleinte kisdett csírát és gondos ápolással, hosszú életű és csak nem perennis plántává tudá alkotni, a különben annuát. Egészes minden mozdulata árulá a világ ügyes emberét, s inti a vele ügylekedőt. Ha az emberismerő valahogy oly fejjel esett szemközt ki minden vizecskét ügyes önmalmára hajtani, már ha más szárazon marad is. Különös tapintattal bírt lebuli becsre ereszteni az embereket, s azoknak külső-belső erejöket, becsöket egyszerre elhatározni. Ruháikat, állásaikat, szemjárásaikat septében összevetegette magában, és egyszerre kész önszerepeivel, miket új embereinél játszandó vala. Egyébként Leguli nem vala ellensége a jó falatoknak, hörpöknek, sőt barátja minden vígságnak, mely jó asztal körül esék, és ilyenkor hasító kacajával, mint egy serkentő trombitája volt a vígtanyáknak, sőt, elmés ötleteivel, tréfáival nem ritkán fűszere azoknak. Matyi kinézi emberét, és Leguli házi fiskálisnak véteték fel. Most már Matyi éppen úgy érzi magát, mint azon szepeget fiú, kit ingerkedő gyermekcsoport vet körül, de látván őrjét érkezni, bérszemet kap és védői helyzetét ostromlóiba teszi által. Igaz, arany ember is vala Leguli. Megmutogatá ők egy urának a szeszély csínek határszéleit. Kijelöli azon réseket, miket jó eleink, a korlátoló törvényekben inkább jó szívüket és nemes büszkeségüket követték, mint a szigort, a törvénykönyvben hagyának. Kinyújtá előtte a törvény pórázát, hogy lássa, meddig nyúlik az. Kifejtegeti a húzás, halasztás, jótevű menedékeit, és törvénykezés proteuszi fogásait. Ó, spektábilis amice! Ekként örvendezteti Matyit Legulink, nincs jó ügyvédnek rossz ügy, s kit kerékben törének, csak abban vétett, hogy ügyészét nem választá meg. A fiskális akciók? Nevükben rémítők talán, de miként még az első csípésben, ki is eresztik a levátában fullánkjukat, s azon túl keveset ártanak. Bár halálunk órája ne érkeznék előbb, mint ezekben az ítélet. Most valamár Matyi az igazi úton vasgyúrói szenvedélye kielégítésén, anélkül, hogy szorongva remegni kénytelenítessék a törvény vaskarjától lehető meggyúrattatását. Legulinak első dolga vala életre hozni a bélteki nemzetség minden elavult pöreit, vizsgálatra venni minden ősök lehető jogait, s a törvény kerekét, miként kegyurának üdvös vala, vagy megindítani, vagy megakasztani. Matyit is úgy berántá a törvénykezés szenvedélyébe, hogy ez csak hamar egyik elemére ismert benne. Szintúgy létezvén ebben új birtokhódítás, visszahódítás, egész háborút sejtett a törvénykezésben. Szavak pattognak lőszerek és sértegetések nyilak helyett. Ügyészi fortélyoskodások, benne a taktika, oklevelek, fegyverek, abban is szépen megegyeznek, hogy bű, eleség és pénztár kell mindkettőhöz. Most Matyi legelőbb is roskadó ősi háza helyébe, lovagi várkastélyt építette egy domb oldalába, bástyákkal, felvonó híddal és vártoronnyal övedzettet. A bástyákat ágyuk helyett mozsarakkal rakatta meg, melyek a vár ünnepélyein is gyakran a vár úr jó kedvében borzasztólag ledurrogtak a völgyre s be a falukba. Kapu felett a bélteki címer pompázott, két oldalt pedig, minthogy leguli kifürkészé vala, hogy egy bélteki ős király vadázatján egy kárpáti medvét folytva meg, másik pedig egy török bajvívó tapos a halára, ezen két történet áll a kolosszi nagyságban, parás kőbe durva vésővel kifaragva, mint egy bevezetésül a bent lakó hős ivadékhoz. Az újlak nagyszerűsége és leguli serkentései nagyobb mérszeket nyújtának Matyi vágyainak is. Hős lelkének egyszerre szűk pálya lőn lakó faluja kivágyott abból zajlani és bámultatni. E véget nem esheték ezentúl installáció, restauráció, követ választás és nevezetes gyűlés a megyében, mit Matyi hős jelenlétével meg nem tisztelt, s munkás részvételével egy vagy másképp meg nem jelelt volna. Minthogy pedig egy pár gyűlésben a hús árát akkor midő minden körülmények felemelésre mutattak. Leszállítni segített, egy pár tiszt választáson néhány cimborát érdemhelyett merő barátságból hivatalhoz juttatott. Mint illik, méltó joggal számot tart a szép hazafiúi névre is. Leguli, hű árnyéka mindenütt. Ezt meg sem tagadá tőle. 1832